Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Nagyon jó kaszinók vannak Odesszában, Ukrajnában, és főleg elektronikus kaszinókban verhetik el a fölös pénzüket a német, francia, amerikai turisták. Ők vannak főleg itt, a turisták többségét ők alkotják. No meg, belső Oroszország területéről rengeteg orosz vendég is érkezik a Krím félsziget fővárosába. Kipróbáltam a klasszikus ukrajnai masszást, meg az ukrajnai török masszást egy hamamba, és az odesszai hagyományos masszást. Nagyon furcsák, mindegyik. Nem csupán végig dögönyözik az embert, hanem egy kicsit keveredik a török, a bolgár, meg a hagyományos masszás kultúra. Például a masszás gőzfürdőben történt. Először szárazon végigmasszírozott egy fiatalember, aztán leöntött meleg vízzel, majd hideg vízzel, de annyira hideg volt a víz, hogy a finnországi látogatásom emlékét idézte fel bennem. Aztán bekent mézes krémmel, megint végigdögönyözött, és ismét következett a hideg-meleg váltófürdő, aztán egy kis langyos vizet is a nyakamba öntött. És aztán azt hittem, hogy most már szabadulok, de nem, mert hogy kiküldött a medencébe, és mondta, hogy most még lesz folytatás, ússzak egy kicsit. Vissza kellett mennem az úszás után, és utána meg a thai-masszáshoz hasonlóan az új perceimet is végighúzta, megszorongatta, kimasszírozta a fáradt izmokat, aztán következett még egy adag fröcskölés. És amikor azt hittem, hogy most már tényleg nincsennél hidegebb víz, hát volt. Olyan volt a víz, mintha jégdarabok úszkálnának benne. Na, ezzel öntött nyakon az elég fiatal ember, aztán búcsúzóul kétszer hátba vágott. Na, ez volt az igazi ukrajnai, odesszai, ukrán-török masszázs. Kicsit kevert, de élménynek nem utolsó. Egyébként normál esetben Ukrajna olcsóbb a nyugat-európai városoknál, a labdarúgó EB idején meg sokkal drágább, de az olcsó ifjúsági szállások, hotelek azért megvannak, annyira nem tudják felvinni az árat, hogy ne lehessen elérni, úgyhogy megkapható. És hát, hogyha valaki magasabb kategóriát szeretne, ott persze, ott elvadultak az árak, ez kétségtelen, tehát ott aztán mindent lehet.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Szintén a labdarúgó Európa-bajnokság színhelye lesz majd Ukrajnában Harkov. Ugye egy kicsit oroszosan ejtjük így, hogy Harkov, az ukránok inkább Harkivnak ejtik. Nagyjából másfél millióan élnek itt, úgyhogy nagyvárosról beszélünk. Sokan azt mondják a helyiek közül, hogy azért hívják Harkovnak, mert egy Harkov nevű kozák telepedett itt meg, és az ő családja élt először, úgyhogy innen ered a név. Sokan meg azt mondják, hogy a Harkov folyóról, a helyiek szerint meg a folyót is a kozákról nevezték el. Hát minden esetre Harkov kozák akár élt, akár nem. Elég híres itt, úgyhogy még egy kis szobra is van, Harkovban, mint névadónak, hogy aztán mi az igazság, azt már soha nem tudjuk meg. Egy viszont biztos, hogy nagyon komoly metrórendszer és buszközlekedés van itt. A buszközlekedés az olyan ukrános, tehát azért felférni nehezebb, mint leszállni, és a metróközlekedés az viszont tényleg profi, a szerelményeket meg ismerhetjük, elég, hogyha lemegyünk mondjuk az Astoriához. A második világháború idején nagyon sokat szenvedett Harkov, úgyhogy elfoglalták a várost, aztán visszafoglalták, a németek megint elfoglalták, úgyhogy az épületek 70%-a elpusztult. Viszonylag gyorsan azért sikerült sok mindent újjáépíteni, de csak érdekességképpen, ugye nagyon Moszkva központú volt a Szovjetunió, úgyhogy például túlságosan nagynak tekintették a harkovi teret, a felét benépesítették fával, mondván, hogy hát ne legyen már olyan nagy, nem áll, hogy a Vöröstér konkurenciája legyen, meg az egyik székesegyháznak a tetejéről is lerakadták a keresztet, hogy nehogy már jobb legyen, mint a moszkvai, legyen inkább rosszabb. Van egy gyönyörű zsinagóga is, és ortodox templomból is bőven Harkovba, úgyhogy lehet jó kis sétákat tenni, és a különböző egyetemi épületek is nagyon érdekesek, tehát általában ezek olyan 19. 18. századi épületek. Annyiból mondjuk nehezebb a harkovi séta, hogy egy picit a nevezetességek messze vannak egymástól. Ugye Kijevben végigmegyünk a fő utcán lényegében, és akkor ott kalandozunk a környező bárokban, hamar megtalálunk mindent, maximum a Barlangkolostor van messzebb, Odessa is egy sétával megismerhető. Harkovban azért van egy-két olyan emlék, amihez egy kicsit nagyobbat kell sétálni, vagy ki kell próbálni persze a metrót, vagy a helyi taxit, ezt is meg lehet tenni viszonylag könnyen. A Szabadság tér egyébként Európában a harmadik, a világon pedig az ötödik legnagyobb városi tér, és itt van Ukrajna első felhőkarcolója, mert ilyet is lehet itt látni. Nagyon sok galériát találunk Harkovban. Az orosz festőket, meg a naív festőket egyaránt meg lehet tekinteni. Azért egyik sem a Louvre, de van néhány érdekes. És van külön egy olyan központ, ahol mindenféle ukrán népművészeti munkákat lehet megnézni. Ez is elég érdekes, de mindenképpen egyedi. Harkov mellett a másik nagyváros, ahol lesznek majd mérkőzések Ukrajnában, az ugye Lvov, vagyis Lemberg. Ukránul inkább Lvivnek hívják, oroszul inkább Lvovnak, mi magyarok pedig a németes Lemberget szoktuk leginkább használni. Nagyon kellemes kis város, nem olyan nagy, mint Harkov, nagyjából 8-900 ezer lakója lehet, és tényleg gyönyörű az óvárosa, tehát ezt mindenképpen érdemes megnézni, csodaszép székesegyházzal, hangulatos kis utcácskákkal, és elképesztően szép templomokkal, a városházát is muszáj lefotózni. Ez tényleg hatalmas élmény, tehát érdemes itt mindenképpen sétát tenni. Régen sok magyar élt egyébként Lembergben. Volt is ilyen, hogy Lembergi Magyarok Egyesülete talán még mindig megvan, ugyanis ide jöttek tanulni sokan, és akkor családot alapítottak, itt maradtak. A 90-es években a rendszerváltás után rengetegen visszaköltöztek, de még ma is élnek itt magyarok, úgyhogy ebből a szempontból is érdekes Lemberg. Ugye közel van viszonylag Lengyelországhoz, nagyjából 80-90 kilométernyire van keletre a lengyel-ukrán határtól. Sokan éltek itt lengyelek is, de aztán utána áttelepítették őket. A környéknek nagyon jó a vasútja, azt mondják, hogy a legfontosabb ukrajnai vasúti terület, hát még az osztrák-magyar monarchia idején épült meg az első itteni vasút, úgyhogy ismerik a dátumot is, hogy 1861-ben érkezett meg Bécsből az első vonat a városba. De minden esetre azóta is a vonat meg a villamos itt nagyon híres, úgyhogy ez volt például az első város Ukrajnában, ahol lóvontatású városi vasút nyílt. Hát a lovak már nincsenek meg, helyette vannak villamosok, nagyon szép kis zöld villamosok vannak, meg trolibusz is, ez is hangulatossá teszi ezt a 8-900 ezer lakosú városkát. Ugyanígy vannak éjszakai bárok, klubok, de hát azért nincs akkora élet, mint Kijevben vagy Odesszában, ahol ugye a turistákra specializálódtak ezek a szórakozó helyek, de azért itt is lehet találni olyan helyeket, ahol az ember a meccs után éjszaka sem unatkozik. Nagyon sok kis busz közlekedik itt, ilyen iránytaxiként, össze-vissza mennek látszólag, de valójában kiszámított útvonalon, és még a környező településeket is ezekkel el lehet érni, úgyhogy nyugodtan fel lehet szállni, viszonylag olcsón eljuthatunk mindenhová. Persze a környéken azért annyira érdekes dolgokat nem találunk, feltéve, hogyha nem megyünk el egészen a lengyel határig, viszont helyette inkább érdemes a belvárosban sétálgatni és kipróbálni az itteni kis kávézókat, kortyolgatni a kapucsinót, tényleg kellemes élmény lehet. És Donyeck az utolsó olyan település, ahol még lesznek majd a labdarúgó Európa-bajnokság idején mérkőzések. Ez Ukrajna keleti részén található, ugye a Donyeck medencében. Körülbelül 1 millióan élnek itt, tehát Lembergnél egy picit nagyobb, Harkovnál, Kijevnél pedig kisebb, és a Don mellékfolyójáról kapta a nevét, a Donyeckről. Természetesen mindenki hallott már a donyecki bányászokról, ma is nagy szénbányászati központ, ma is vannak donyecki bányászok, úgyhogy itt az ipar meg a szén az, ami a legfontosabb. Nem véletlenül még a múzeumban is megnézhetjük, hogy miként bányásznak, meg hogyan készül a szén, tehát az biztos, hogy a földrajz tanároknak, meg a fizika tanároknak remek kirándulás és remek élmény lehet egy donyecki látogatás. Minden esetre sokszor újjá kellett építeni ezt a várost is. Hosszú ideig Sztálinnak hívták, aztán Sztalinóra változtatták, végül visszakapta a nevét, 1961-től lett megint Donyeck. A németek lerombolták, úgyhogy legutoljára a 40-es évek közepén végén építették újjá. Érdemes volt, mert vannak nagyon szép épületek, a legszebb talán a donyecki vásárcsarnok, de az óváros vagy az egyetemi épületek is mindenképpen érdekesek. Iparváros főleg, tehát olyan sok csodára azért ne számítsunk, viszont sokkal olcsóbb az itteni élet, mint például Kijevben. Bár mondjuk azt mondják, hogy az Európa-bajnokság idején itt is fel fognak mindent emelni, és hát már az itteni szállodák is drágák. A donyecki szállodákat azt annyira nem ismerem, hogy elmondjam, hogy mennyire drágák. Amikor ott jártam, akkor azt mondom, hogy 15-20 ezer forintból olyan kényelmesen el lehetett lenni egy napot, hogy ihaj-csuhaj, ha pedig ifjúsági szállást kerestünk, akkor 1-2 ezer forintnyi összegből is lehetett találni megfelelő helyet. Azóta nyilván, meg a labdarúgó EB miatt nyilván itt is elszaladhattak az árak, de biztos vagyok abban, hogy lehet találni itt megfelelő szállást. Érdekes egyébként, hogy egy velszi üzletember épített itt először acélgyárat, és neki volt nagyon sok szénbányája a régióban, és csak aztán később 1917-ben kapott városi rangot Donyeck. Nem túlságosan régi ez a település, a bányászoknak, a bányáknak köszönheti a létét és a gazdagságát. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Rihárdot hallották. Ezúttal Ukrajnába látogattunk. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. További kellemes hétvégét, viszont hallásra!